Kegyelemétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai szép vasárnapi istentiszteletünkön. Különösen azokat, akik először vannak itt közöttünk. Külön köszöntöm azokat, akik a panel konzultációnak a résztvevői, ahogy azt hirdettük is, és tudja a gyülekezet is, az elmúlt hétvégén, péntek, szombat és a mai napon a panel gyülekezeteknek a munkatársai, tagjai voltunk együtt, és hát ez ma is tart. A mai istentisztelet után együtt fogunk imádkozni azokért a gyülekezetekért, akik lakótelepeken szolgálnak, és közös ügyeinket visszük majd Isten elé. Úgyhogy így is hirdetem a testvéreknek, hogy a mai istentisztelet hosszabb lesz, és bátorítok mindenkit, hogy amikor az áldás után az ámen elhangzik, akkor ne siessenek haza. Szabad itt maradni még imádságra, sőt, szabad itt maradni majd még ebédre is. Amennyi ebédünk van, annyit fogunk föltállalni. Gondok úr majd hozzálöttyint még egy liter vizet, hogyha látja, hogy sokan maradnak itt. De azt kérem, hogy maradjanak itt nyugodtan, a testvérek nem fognak éhen maradni. Köszönjük azért azoknak, akik ezt előre jelezték, hogy ők itt lesznek majd. A mai igehirdetőnk is a panel konzultációnak a munkatársa, szolgálója, Szeverényi János evangélikus lelkipásztor. Azt hiszem, hogy sorolhatnám a titulusait, hogy mi mindent visel, de úgy gondolom, hogy annak körül leginkább, hogyha azt mondom, hogy Szeverényi János Isten gyermeke fogja ma az igét szólni közöttünk, és nagyon örülünk annak, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy eljöhettünk ma hozzád, hogy veled találkozzunk. Köszönjük, hogy nem is kell bemutatkoznunk sem, mert te pontosan ismersz. Akár először vagyunk, akár sokadszor. Ha valaki tudja, hogy mi foglalkoztat bennünket, ha valaki tudja, hogy min járnak a gondolataink, hogy hol van a szívünk, akkor te vagy az. Jó Úrunk, hogy így jöhetünk eléd. Segíts nekünk, hogy le tudjuk tenni minden szerepjátszásunkat. Segíts nekünk, hogy erőtlenek tudjunk lenni most ezen az Isten tiszteleten. Hogy ne védekezzünk a te szavad ellen, hogy engedjük, hogy formálj, hogy velünk beszélgess, és a te szavad változtasson, alakítson bennünket. Köszönjük, Urunk, azt a szót, amelyik megítél, és amelyik rámutat mindarra, aminek nincs helye az életünkben. És köszönjük azt a szót, amelyik mindennek ellenére és ezen túl átölel és magához von, és megerősít, és bátorságot önt a szívünkbe, és új reménységet ad, és új távlatokat nyit előttünk. Köszönjük a szavadat, amiben megtaláljuk, hogy miért is élünk. Szeretnénk elkérni tőled ezt. Erősíts meg, hatalmazd föl bennünket, igéd, a hirdetett ige által, hogy azt a szolgálatot, amire teremtettél bennünket, azt meglássuk, és hogy arra odaszálljuk magunkat. Így kérünk, Istenünk, elevenítsd meg az ige hirdető szavait, elevenítsd meg a mi lelkünket is, hogy veled találkozzunk, hogy benned legyünk egyek, veled, Szent Háromság, Isten, és egymással is. Jézus nevében kérünk. Amen.
Áldás békesség, erős van a mi Istenünk, örülök, hogy az egy igaz Isten nevében és jelenlétében együtt lehetünk, aki nem felekezeti Isten, hanem minden ember teremtője, szabadítója, megváltója és üdvözítője. Mivel a téma, az ige nagyon komoly, mindegyik ige nagyon komoly, de ez különösen is nagyon komoly, én azt javaslom a testvéreknek, hogy folytassuk még egy kicsit az imádkozást, ülve maradva, de lélekben, igazságban, még könyörögjünk. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy a te szeretetedben tudhatjuk magunkat ezen a délelőttön is. Független attól, hogy mit hagytunk otthon, mit hoztunk el magunkban, idegrendszerünkben, tudatunkban, mi történt velünk az elmúlt héten, vagy az elmúlt években, évtizedekben. Azért vagyunk itt, mert te ránk néztél, megszólítottál minket, fölemeltél, életet adtál nekünk, méltóságot, szabadságot. Uram, kérünk, segíts nekünk ezekben a percekben, hadd legyünk lélekben, igazságban, akaratod szerint együtt. Szólj hozzánk, Urunk, azzal a szóval, amely által a világ teremtődött, és amely által bennünk egy új világot tudsz teremteni. Urunk, szabadíts meg a gonosztól minket, szabadíts meg minden megkötözöttségtől, mindentől, ami elválaszt tőled, és egymástól, és attól, hogy betöltsük hivatásunkat, küldetésünket ezen a földön. Urunk, kérünk, közd meg közöttünk, és bennünk is, az ördögnek az erejét. Te ezért jöttél, hogy tönkretegyed az ördög minden munkáját, amelyet felépített a világban és az egyházban, és a mi családunkban, a mi saját személyes életünkben is. Hisszük, tudjuk és tapasztaljuk, hogy te Jézus vagy, a szabadító, a győztes. Adj, Urunk, nekünk is győzelmet, szabadságot, mert akiket te megszabadítasz, azok a valósággal szabadok. Szeretetedbe, kegyelmedbe ajánljuk magunkat ezekben a percekben is. Amen. Isten igéjét olvasom, megállok egy-egy mondatnál, tehát nem egybeolvasom most föl ezt a szakaszt, hanem így megyünk együtt szépen. Isten szent lelke segítségével, tehát Lukács evangéliuma 11. fejezete, 14. verstől kaptuk ezt az igét ma délelőtre. Lukács 11:14. Én nem választottam volna magamtól ezt az igét, de hát a szervezők ezt adták, és jó nagy terhet tettek rám is, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy valóban Isten igéje ez, és hadd szóljon nekünk is. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki. És amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. Tehát itt Jézusról van szó, és nem az ördögről, testvérek. Tehát mi nem az ördögről prédikálunk, nem huhogunk, nem károgunk, nem festjük sem a falra, sem a másik lelkébe az ördögöt, vagyis hogy nem akarjuk, de tudunk róla, számolunk vele, látjuk a lelki-szellemi patanyomait, hogy talán ma reggel hallották néhányan a Kossuth Rádión Jókai Anna tanúságtételét, bizonyságtételét, aki kifejezetten a pattásról beszélt. Gyorsan megy ebben a világban a pattás, működik. Tudunk róla, de tudunk az erősebbről, Jézusról, mi Jézust hirdetjük, mert az ördögről is csak ezért tudunk, mert eljött ő, és világosságot hozott, fényt hozott, kijelentette a valóságot, az igazságot. Békés megyei vagyok, ott volt ez a szólás, hogy sötétben minden tehén fekete, nekünk is volt tehenünk, nagy családban nőttem föl, és így van, istállóban voltam többször gyerekkoromban, és hogyha csak egy 15-ös, vagy, mert volt 15-ös is, vagy 25-ös izzót felkapcsoltak az istállóba, akkor már lehetett tájékozódni. Egyébként meg bármibe bele lehetett ott lépni. Nem sokára jön a Belzebub kifejezés. Trágya úr, ez a neve a Belzebub, egyik neve. Trágya úr. Egy nagy trágya domb a világ Jézus nélkül. De sok ember lelke szíve is. Egyszer aztán egy néma ördögöt űzött ki. Mint olyan egyszerű dolog lenne ez, nem? Egy ilyen kis félmondat. A mondat fele. Nem, testvérek, ez az evangélium, hogy Jézusban megjelent az erősebb. Megjelent az Isten a trágyadomban, a sötét istálóban. Nagyon érdekes, hogy most készülünk ugye karácsonyra, és istálóban jelent ő meg. Egyébként az istáló amúgy egy elég jó hely, sokkal jobb hely, mint sokszor azok a helyek, ahol emberek vannak. Ott sokszor nyugalom van, csend van, békesség van. Jó ízűen rákcsálnak, esznek az állatok. Néha történik ez az amaz ott is. Például kisboci születik. Csodálatos dolog, csodálatos dolog. És egy kis bocit etetni, és aztán kiengedni az udvarra. a kis egyik prófétánál olvassuk, hogy olyanok lesznek, ami után átérték Isten szabadítását, mint a kiszabadult borjak. Testvérek, annak minden porcikája szabad egy kis borjúnak. Majd szét esik az örömtől, a szabadságtól. Ismered ezt a szabadságot? Ha nem, Isten igéje azért szól hozzád ma is, hogy ismerd meg azt, hogy mit jelent, amikor a te életedbe bejön az erősebb, és megkötözi az erős fegyverest, és zsákmányt oszt, szabaddá tesz. Mitől? Olyan hatalmaktól, amelyek erősebbek az embernél. Három dologtól feltétlenül. A bűn erejétől, a haláltól, és a gonosztól, az ördögtől. Szabadíts meg a gonosztól. Ezt mondta nekünk az Úr Jézus. Ti így imádkozzatok, ezelőtt a történet előtt, ezt is olvassuk. Azt mondja az Úr Jézus, így imádkozzatok az Atyához, az Istenhez, az erőshöz. Szabadíts meg, Urunk, minket a gonosztól, a gonosz erőtől. Lehet ezen filozofán vitatkozni, hogy ugyan már posztmodern, meg 21. században, stb. Patásról beszélni. Ahol hazugság van, ahol bántás van, embergyilkosság, ugye az Úr Jézus leadta a személy leírást, illetve a körözési parancsot. Ott az ördög van, mindegy, hogy mi van a cégtáblán. Milyen intézmény, milyen egyház, milyen társadalom, ahol bántás van, leépülés van, fájdalom, meghasadtság, önbizalom hiány, kétségbeesés, mert ő a vádló is. Ott az ördög van, ott munkálkodik, ott szükség van erre az imádságra. Jöjjön el, Uram, hozzám is a te országod, hogy tanították a reformátorok, hogy itt nem a mi kéréseinktől jön el az ő országát, ő eljön ettől függetlenül is, de ebben az imában azt kérem, hogy hozzám is jöjjön el, hogy szabadíts meg a gonosztól, ő szabadító, ezért jött, de ebben az imában azt kérem, hogy Uram, engem is szabadíts meg olyan erőktől, amitől nem tudok szabadulni saját erőmből. Egyszer aztán, hát legyen igaz mindjárt életében, egyszer aztán az Úr Jézus megjelenik. Egy néma ördögöt űzött ki. Hányan élnek fogyatékkal, lelki, szellemi, belső emberi fogyatékkal? Némák, ugye ez egy missziós hétvége tulajdonképpen itt ezen a helyen, aminek az a cím, hogy őrségváltás. Hát most hirdettetik ez az őrségváltás is. Nem csak az, hogy a lelkészcentrikus helyzetből át kell alakulnunk Isten közösségévé, családjává, ahol mindenkinek vannak ajándékai, lehetőségei szolgálatra, hanem egy ilyen őrségváltás hirdettetik lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti munkások, fiatalok és idősek életében, hogy van ebben a világban, Magyarországon is, a mi országunkban, a mi egyházunkban is egy igen erős hatalom, amely elsősorban Krisztus ellenes. Én nagyon sok fele járok az országban, felekezetekben is, sok mindent látok gyülekezetekben is. Nagyon sok helyen még szószéken sem hirdetik Jézust. Jézust! Mindenféle okosságot mondanak, filozofálnak, humanista gondolatokat elmondanak, értékes dolgokat, de mi Jézust hirdetjük, a szabadítót, az evangéliumot. Az evangéliumot, ami bolondság ma is sokaknak. De akik azt átélték, azok tudják, hogy az Isten ereje. És hogy miért hirdetjük a megfeszítettet. Mert ő a testében vitte föl a fára a mi átkainkat, bűneinket, fájdalmainkat, betegségeinket, elveszett tehetetlen, lehetetlen állapotainkat. És mi hittel nézünk erre a Krisztusra, advent küszöbén is, és karácsonykor is, és életünk minden napján, mert ott legyőzetett az az ellenség, az az erő, az a hatalom, ami tönkreteszi az emberi életet, amitől úgy néz ki ez a világ, hogy kinéz. Amitől itt Magyarországon is felekezetek is véresre ölték egymást például az elmúlt századokban. És gyalázatot hoztak Isten szent nevére, mert beengedték ezt a bizonyos fegyverest. És az ördög irányította az egyházat sokszor. És Jézust kiűzték, mint hogy olvassuk Dosztojevszkijnél a Karamazó testvérekben, a nagy inkvizitor jelenetet. A nagy egyházi vezető megkéri Jézus, hogy tűnj el, zavarsz. No, de hát Jézus megjelenik, egy néma ördögöt üzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. Isten azt akarja, hogy szóljunk, beszéljünk az élet beszédét. Tessék megnézni Samáriai asszony történetét, egy nyugtalan zaklat, mintha egy mai emberről lenne szó. Feszültségben él magával, környezetével, kánikulában délben megy a kúthoz, nem akar senkivel találkozni, elege van a pusmogásból, hatodik férfival él, és ott Jézus megszólítja, és nem azt mondja, hogy ha-ha, megérkeztél? És ráolvassa a 10 parancsolatot, és a többit nem, bevonja munkatársát. Ez az, adj innom, értékes vagy. Te egy nagyon értékes ember vagy. Még így, szomjasan, megkötözött állapotban is, de látom benned azt, akiből élő víznek folyamai fognak felbuzogni. Aki nem csak motyog, nem csak hisztizik, nem csak pletykálkodik, nem csak hazug szerelmes szavakat mond el, hanem átmosódik az egész lénye Isten szeretetétől, szent lelkétől, szent lélektől. És áldott leszel, samáriai asszony. Pedig samáriai, pedig asszony, és sorolhatnánk, hogy mi minden szól ellene, hogy ez itt megtörténjen. De egyszer csak Jézus arra járt. És perceken belül ez az asszony misszionárus lesz. Mindenféle panelkonzultáció, teológiai képzés, bibliaiskolák, konfirmáció, és egyéb nélkül minden ott megtörténik. Minden. Mert hirdettetik neki az életbeszéde, mert eljött az ő életében, az erősebb. Az erősebb. És beszélnek ott vízről, ivások mindenről, kútról, ősökről, templomról, de a legfontosabb, ami ott elhangzik, hogy asszony, hívd ide a férjedet. Látod, hogy letepert téged ez a történet? A legodattapint az áldott orvos, az asszony fájdalmas, a életének fájdalmas pontjára. És megtörténik a bűnvallás, a gyónás, minden, szabadulás, gyógyulás, átéli az élővíznek a jelenlétét. És olyan hatalmas élménye számára, hogy kihozza az embereket Jézushoz a város szélére. Dávid a felkent, lélek által felkent vezető, egyházi vezető, és ott sorolhatnánk ott is címeket, rangokat, stb. És aztán bejön a nagy bukta az életébe, a felkent életébe. Ami annak az embernek az életébe, aki aprította a filiszteusokat, élve fogyasztotta őket, nem volt ellenség. És milyen bölcsen, milyen érzékenyen, szenzibilisen, lélek vezetésével küzd Saullal is, ezzel a szintén szerencsétlen depressziós fölkenttel. És aztán jön egy nő, és legyőzi Dávidot. Tehát testvérek, tehát persze nem a nővel van a baj, és nem azzal, hogy van férfi-nő kapcsolat, hanem az egészségtelen helyzetekkel, a természet ellenes dolgokkal, azokkal a dolgokkal vannak bajok, amelyek azt okozzák, hogy nem vagy boldog, nem vagy szabad, nem tudod, hogy miért élsz, vagy ha tudod, állandóan leránt és megkötöz valami. Indul a családi helyzet, szenvedélybetegség, hogy hallottuk, sok minden, bármi, akármi. Gonosz dolgok, indulatok. Tudom, miről beszélek. Kezdek őszülni, és látom én is a patanyomokat. De jön Jézus, ma Jézust hirdetjük. És megszólal a néma. És megszabadul a samáriai asszony. És megszabadul Dávid. Mert ezt hirdetjük. Nem egy zavtos bibliai történet ez, hogy szörnyűködjünk, hogy ilyen nagy emberek is. Hát akkor én is egy kicsit paráználkodhatok, hát belefér ez is. Nem, mi azt mondjuk, azt hirdetjük, hogy a gonosz erős nagyon. Péter életében, a te életedben, az enyémben, Cseri Kálmánéban, bárkiében, erős a gonosz. De mi azt éltük át, hogy Jézus eljött hozzánk, megszólított, megszabadított, levette a bilincseket, bárcsak átélnénk. Emlékszem, 18 és fél éves voltam, fényképész voltam, sokat kerestem, dolgoztam, kiállításaim voltak, barátaim voltak. Az albérletben sokan összejöttünk sokszor, jól éreztük magunkat. És volt egy alapvető, egzisztenciális bizonytalanság. Kívülről minden oké, ugye minden rendben. És akkor hajnalba hazamentem, zenétbe, kis nyugtató, ez az amaz. Nem voltam idegbeteg, de van egy nagy nyugtalanság, amiről Augustinus is írt, visszatekintve megtérése, nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned nyugalmat nem talál. És valami csodálatos tapasztalat volt azt megélni. Én nem ismertem Jézust, pedig vallásos családban nőttem föl, minden nap mondtam a mi atyánkat, és a többi, de nem tudtam, ki az a Jézus. És akkor eljött az életembe, és megszabadított. És kaptam az elhívást, hogy menjek a teológiára. És kérdeztem az akkori Békés Csabai segédlelkészt, hogy hát a jelentkezésnél kell írni egy önéletrajzot, mit írjak. Fogam, azt se tudtam, hogy teológián mit tanítanak, mire való ez az egész. Csak hívott az Úr, hogy ezen keresztül menj. És akkor az önéletrajzomban Jézusról írtam. Végig. Emlékszem, a teológiai professzorokat ültek velem szemben, én kopaszon velük szemben az asztal végén, mert felvétel után azonnal menni kellett lentibe a 2 évre katonának, kis papdaráló, így mondták. Politikailag megbízhatatlan alakulat, büntetett előéletűek voltak ott, stb. Plusz 50 teológus 5 felekezetből. És akkor fogták az önéletrajzomat a professzorok, és néztek rám. Hát milyen ez a gyerek, mi történt veled, és a többi. Hát az, hogy eljött ő a szívembe, albérletembe, a trágyadombra, és megszabadított. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, Belzebúnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik, minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek bíráitok. Már ezt így mondanánk pestésen, eszméletlen, nem? Hogy megjelenik az erősebb, a Jézus, a szabadító, tulajdonképpen vallásos kultúrkörben, hogy így mondjam, hiszen Izrael népe minden tagja gyakorlatilag Isten népéhez kellett, hogy tartozó vagy tartozott, tanításban részesültek, megjelenik a szabadító, és azt mondják a szabadítóra, hogy ez az ördöggel cimborál, a Jézusra. Az ördögök beengedik, mert az egyházban ott van a pletyka, a megszólás, a gyűlölet, a harag, a magzatgyilkosság, és minden, és a testtönkretétele, minden, de akkor a szabadító ott van, azt mondják, ez az ördög, vagy az ördöggel működik együtt. Tehát rafinált az ember, és bolond az ember, amíg sötétben van, de aztán, amikor ő fénygyújt, akkor látható, gondoljunk arra a jelenetre, amikor a Mária a magdalai könyvfüggöny miatt nem látja, nem ismeri fel az Úr Jézust a temetőben. Egyenesen azt hiszi, hogy ellopta. Akivel ő beszél, ő vitte el a testét az ő mesterének. És akkor Jézus rászól, és azt mondja, hogy Mária, hát nem látsz. Hát kivel beszélsz te? Akkor nem látunk. Könnyeink miatt, teológiánk miatt, kegyes elképzeléseink miatt, vagy bűneink miatt, vagy megkötözöttségeink miatt, amelyeket megkereszteltünk, krisztianizáltunk, megmagyaráztunk, a paráznaságot, igen, a hazugságot, a bántást, a szeretetlenséget, mindennel, hogy valakinek meg kellett mondani az igazat, és a többi, és a többi. Ezért mondja Pál, az megszabadított ember, aki vallásos rajongó volt, aki nem sátán kultuszt hozott létre, hanem Isten kultuszt. Istenért rajongott. És ezért tudja azt mondani, hogy én egy megszabadított ember vagyok. és én tudom, hogy ki szabadított meg, és én ismerem a gonosz szándékait. Tehát abban a korban gyakorlat volt az úgynevezett ördögűzés, tehát nem erről folyik ott a vita, hogy van-e ilyen, vagy nincs, hanem arról, hogy Jézus ellenében vannak, beleakadnak Jézus személyébe. És ez egyébként ez az egyik leglátványosabb patanyoma a gonosznak ma is. Mert sajnos így van, ezt tapasztaljuk. Az ördög, a gonosz, a személyes gonosz gyűlöli Jézust. Ezért egészen különös az a mai napig is, testvérek. Kezdettől fogva, ahogy ő már megfogant, már körülvették gonosz erők, és aztán, hogy megszületett, és aztán, ahogy folytatódott az ő élete, azonnal gyermekgyilkosság például. Aztán menekülnie kellett, végig mondhatnánk az ő életét. Miért? Mert megjelent a méltó ellenfel a gonosznak. És aztán azt olvassuk, hogy szerte járt, jót cselekedett, mindenütt jót tett. Hát akkor mi a probléma? Akkor mi a probléma? Kedves főpap, püspök úr, stb. Egyházvezetők, farizeusok, templomszolgák, az átlagosnál jobban többet imádkozó farizeusok. Hát mi a probléma ezzel a Jézussal? Mi a gondotok? Az, hogy ördögöt űz, az, hogy lábra állít sántákat, az, hogy gyógyulás, szabadságot, bűnbocsánatot ad. Hát mi a problémája Jézusnak, Jézussal, az egyháznak, világnak? Hát mi a gond? Mi ez a sziszegő gyűlölet, amit ma is levegőben lehet érezni ebben az országban is? Mert Jézus ellen van ez. Mi ez? És mi az, hogy egy országban ugyanabban az évben megfojtogatják a Lombik Bébi programot, tehát a gyermekprogramot, a gyermekszületések lehetőségét ezer más módon? Ma szintén egy szociológus azt mondta, hogy ez egy szociális holokauszt. Lehet, hogy erős kifejezés, de ő sorolta az adatokat, hogy miért. Hogy milyen életmentő programokat folytanak ma meg. 10 000 lakosnál kevesebb települése megszüntetik egyszerűen családsegítést. Így mondták, a szenvedély betegek és mindenféle tehetetlen emberek segítését. Milyen program ez? És utána ez a társaság milliós fizetésekkel, szolgálati autókkal, és a többi, mi szponzoráljuk őket, meghoznak olyan törvényt, hogy egy magyar lány életre sterilizáltathatja, meddővé tetetheti magát. Milyen program ez? Testvérek, figyelünk mi? Felfigyeltünk mindezekre? És ez nem politizálás, teljesen mindegy, az egyházban is, bárhol is megjelenik ő, ahol életellenes dolgok vannak, és közben ez a nép fogy. Évente tudjuk, 30-40 ezer, és naponta 150 magzatot pusztítunk el, és mennyi tüdőt, és mennyi idegrendszert, és mennyi családot. Nem látjuk, nem érezzük a kénkő szagot. Nem tudjuk azt, hogy őt el kell fogadnunk, az Úr Jézust, mint erősebbet, aki ezeken az ügyeken, dolgokon tud segíteni. A szabadító. Hát nem rá van szükségünk, de hogy is nem. Amikor tehát ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, csodálatos ez a kifejezés, Isten ujja. Michelangelo sejtett erről valamit. Persze, antropomorf, ugye emberszerűen próbálja az ember Istent elképzelni, de testvér, arra van szükséged, hogy az Isten ujja, amely teremtett, amelyből élet jön, igenis megérintse a te életedet, és ez nem érzelgőség, érzelmi dolog. Az is megszenteli az érzelmeket is. Az Isten teremtő újja, amely a lélek, szent lélek, érintsen meg, gyógyítson meg, szabadítson meg. Tegye a bűnt bűnni a te életedben, úgy, hogy üvölts, hogy kiálts, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, szabadíts meg. Ugye voltak már ilyen imáid. Mert én nem bírom tovább. Nem bírom, Uram. Nem bírom látni a gyermekem megkötözöttségét. Nem tudom tovább viselni azt a fájdalmat, amit látok édesanyám életében, vagy a szomszédom életében. Uram, szabadíts meg minket! Jöjj el, szabadító! Szakítsd át az eget! Érintsd meg az én életemet! Érintsd meg az én szeretteim életét! Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. Úgy tűnik, hogy ez van ma a nyugati kultúrkörben. Mintha az erős fegyveres, elnézést a kifejezésért, tök biztonságban érezni magát. Mindent megtehet. Lelkekkel kufárkodik, embereket öl. Ez a mai nyugati korszellem, ennek egy része, ez a sátán hatalma és uralma. Ahol azért érvelnek, hogy szabad legyen a drog például. Ugyan már. Nemzetközi díjakkal kitüntetett író úr, ezt mondja a televízióban, én magam hallgatom élő műsorban, az az igazi szabadság, ha valaki szabadon tönkreteti magát. Tehát ezért legyen szabad a drogfogyasztás is. Gazember, sátán. Hol van ebből a szeretet? Hol van ebből az, hogyha látod, hogy a te gyermeked megkötözött? Ma reggel arról is beszéltek, hogy a előző évtizedekben, a diktatúra éveiben hányan áldozattá váltak, felkiáltó jellé váltak, hogy felgyújtották magukat. Például Budapesten a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, vagy a Vencel téren, Moszkvában többen voltak ilyenek. Hogy jutott el idáig egy 20 év körüli fiatalember, hogy látja népe romlását, és fátyává válik, hogy hát ha valaki észrevesz valamit. Idáig is el lehet jutni a humánum alapján. Hát még ha Isten szent lelke, szent szelleme, szent lénye betölt téged, akkor összetörik a szíved, néped sorsa miatt. És kiáltasz szabadulásért. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét. Mert erről nekünk nem meditálni kell, nem énekelgetni, elképzelni ezt. Elmondani 8000-szer, hogy szabadíts meg a gonosztól, és még mindig rab vagyok. És van, aki 20 évesen már olyan, mint az Úr Jézus. Igen, úgy tud szeretni, mert megkapta az Úrtól ezt a szeretetet. Áldott ember, gyógyít, szabadít, és van, aki még 80 évesen sem tud megbocsátani. És gyűlölködik, és haragszik, és a Kontyos Rádió központja a faluban, és nem áldott, és nem tud simogatni, és nem tud gyógyítani, és nem tud egy normális igét kimondani, mert azt mondja a lelki pásztor, imádkozzon, mert őt ezért fizetjük. Hát hogy megy ő így el? És sokan csodálkoznak, hogy még 80-90 évesen itt vannak. Múltkor beszélgettem egy drága nénivel, most lépett be a 100. évébe, és hát legalább 30 éve készül meghalni. Már mindenki elpotyogott körülötte, de ő még mindig ott van, minden karácsonykor elbúcsúzik, és a többi. Itt van, és jaj, Jánoska, én nem tudom, hogy miért vagyok itt. És tényleg állj fel az őszhaj előtt, tiszteld őt, szeresd őt, stb. De ennek a néninek egyetlen egy témája van. Persze, beszűkül ilyenkor a világ, persze, így van, tudom, de reggel mi a téma? Ő, délelőtt, délben, délután, ő. Ego. És hát persze, boldogtan, stb. Nem igaz, hogy egy 100 évesnél nem tud simogatni, nem tud érdeklődni, nem tud telefonálni. Nem, értjük? Gyömrői református gyülekezetben jártam évekkel ezelőtt, és emlékszem jól, szoktam emlegetni, hogy ott az egyik legaktívabb gyülekezeti tag, aki látogat, egy vaknéni volt, egy vaknéni. Vagy a kelenföldi református gyülekezetben egy másik néni, aki az életét a templomban, szolgálatban töltötte, de már testi állapota miatt nem tud menni. És hajlott, görnyed, fáradt kis néni, de minden héten vagy 20-30 egyetemista fiatal ott van a lakásában. És van 30 unokája. És azoknak, az unok, azoknak a fiataloknak van egy ilyen nagymamája. Tehát meg kell, hogy törjön a gonosz ereje, az átok. De ha nála erősebb tör ellene, legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben vízat és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Testvérek, ne engedjük a Lucifernek, a nagy turmixmixter mesternek, hogy összekeverje ezeket a dolgokat. Az Úr Jézus egy helyen azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Hát nagyon nagy különbség a két helyzet. Akkor ő egy másik ördögűzőről kapott hírt a tanítványoktól. A tanítványok felekezeti kegyesség és nem tudom milyen féltékenységből jönnek. Hozzák a hírt, a szent hírt. Uram, nem jelentkezett be nálunk, nem regisztrálta magát. És ördögöket űz. És Jézus azt mondja, nyugi, hát jót csinál, szerintem jót csinál. Hát ha nincs, kifejezetten nem támad ellenük, akkor jót, akkor ez egy jó élet, a betyárját. Hát nem mindegy, hogy valaki, a gonosz erők mozgatnak, és palást van rajta, vagy egyházi megbízása van, vagy éppen akár fürdőruhában, vagy egy szeretet otthonban, az ágyon, vagy kórházban, de a gonosz ellen van. Hát ezt hagyjad, az Isten áldja meg, hát ő egy áldott élet, tudja, hogy miért él. De itt Jézus arról beszél, hogy aki kiegyezik a gonosszal, aki azt mondja, hogy jó van ez a házasság már így, ezen már az Isten sem tud segíteni, és a többi. Vagy én már ilyen vagyok, ilyen maradok, hagyjatok már békén, és a többi. Jézus azt mondja, itt nincs kecmec, itt nincs mellébeszélés. Aki velem együtt nem megy a gonoszszal szembe, az tékozol, az nem velem gyűjt, az tönkreteszi a dolgokat. Aki nincs velem, ellenem van. Testvér, nincs másról szó, Magyarországon szellemi harc folyik, és az Úr Jézus Krisztus a győztes, tehát legyőzetett már a sátán, itt most már takarításnak kell folyni, a zsákmányosztásnak, démonok kirugdosásának, erről van szó. Ha ez misztikus, ha ez középkori, vállalom, ez az igazság, tudom, hogy ez az igazság, hiszen népünket, gyermekeinket, fiataljainkat, de most már öregjeinket is ezrével viszi a pusztulásba. Látom, látjuk. Kárpát-aljai viszonylag védett kis falu, ami még a szovjetet is kibírta, Sztálint is kibírta. Hát most az anyaország önti a kereskedelmi tévék mocskát, szennyét a kis otthonokba, kis magyar otthonok. Mindenütt ez megy. Kárpátalján, Erdélyben, mindenütt. Mert ingyér van a Duna TV, ami ő nekik készül. Azt mi nem tudjuk ingyér adni. Azt megfizettetjük, és nem tudják megfizetni. De ezt a sok mocskot, szennyet, aberrációt, agymosást, tudatbeszűkítést, infantilizálást, amit mi adunk nekik, ezt kapják, és ezt hallják, és nézik. Nem tudok olyan helyre menni, ahol nincs bekapcsolva. Délben is, RTL klub, meg a többi. Őrület. Múltkor egy észak-kelet-magyarországi szeretet otthonba megyek, református lelkész testvérrel, délutáni, ebéd utáni időben. Hát természetesen az idősek mit néznek? RTL klubot. Hát egymás már nem nézik, az úrral nem beszélgetnek, senkivel, sőt ez a tévé nézi őket. Hát már ő nézi őket, és irányítja, idomítja az embereket. És az volt az érdekes, hogy éppen ebéd utáni kávézás volt, és hallgatjuk a Kossuth rádiót még előtte a parókián, és éppen Cseri Kálmán által szól az élet beszéde. És belépünk a falu idős otthonába, és nézik ezt a nyálas maraságot. És akkor megkérdezik, hogy nincsen, nem tetszenek hallgatni a rádiót? Hát szerintem itt nincs rádió. Itt nincs rádió. Hát legyen rádió. Hát legyen adóvevő készülék. Hát tisztuljon meg. Hát vedd a mennyei adás. Néhány héttel ezelőtt egy erdélyi faluban járhattam. 150 fiatal ült egy hétvégén jéghideg templomban. Még ülnek. Pár év múlva nem fognak ott sem ülni ilyen helyen. Mindenütt fűtött, normális helyen vannak. Ahol Jézusról hall, ott hideg van, sötét van. Stb. Ez egy dolog. De szólt az ige, szólt az evangélium, és egy református lelkésztestvér kiáll a fiatalok elé, és elmondja azt, hogy ő már 6 éve volt lelkész. 6 éve. Akkor megírta a búcsú levelét egy reggel, és letette a lelkészi hivatal asztalára. Egészsége volt, családja volt, nagy parókia, nagy gyülekezet, jókedvű, kollégának ismerték a többiek, de a szíve üres volt. Sőt, talán nem is volt üres az. Mondom én hozzá. És ez a lelkipásztor nem azért indult el reggel, hogy Uram, a te nevedben elindulunk, és gyógyítunk, szabadítunk, helyreállítunk, nem, hanem hogy odaadja magát a halálnak. Aztán beült a trabantjába, ez 9 évvel ezelőtt volt, hogy neki hajt egy szembejövő kamionnak. Testvérek, van gonosz, van gonosz, van pusztító. És aztán valahogy Isten angyalai, az ő nyűszítése talán még, életösztöne, együtt valahogy tovább vitték Berekfürdőre egy lelkész konferenciára. Estére megérkezett, teli a terem, lelkészeket térítenek. Pap László pomázi lelkipásztor, aki akkor nyirokrákos volt, már nagy fájdalmak között, 3 héttel a halála előtt, és hirdette a szabadulás, gyógyulás evangéliumát. És akkor ez a lelkész ott fáradtan, szkeptikusan, depressziósan hátsó sorba leült, és hallgatja az igét, és hallja, hogy a felesége is meghalt az ige hirdetőnek, és semmilyen nincs neki, ami neki minden megvan. Egészség, sok minden, család. De van valami olyan az ige hirdetőnek, ami neki nincs. És mindketten református lelkészek, testvére. 2 asszonyőről a malomba, egy házaspa, és a többi. Egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Egyedül a szívünk állapota az izgalom. Ki lakik a szívedben, testvére? A személyiségedet mi történik meg? Fény, békesség, szabadulás. Ezt akarja az Úr, ezért halljuk ezt az igét ma. És akkor egyszer csak eltűnt, azt mondja, eltűnt körülötte minden, már a kollégák is minden, és csak szólt hozzá az élet beszéde, Isten igéje, és a lelkipásztor szívét megütötte, megérintette. És az alkalom után mentek a hivatalba, térdekre borultak. És azt mondja ez a lelkipásztor testvére, hogy 5 perc múlva már nekem is megvolt az, ami eddig csak az ige hirdetőnek. Aztán hazament, elkezdett evangelizálni, direkt módon. Gyerünk, azonnal szabadítóvá válik. Persze az Úr Jézus benne. Azonnal, az, aki addig fekete lyuk volt és mindent beszívott, a körülötte lévő fényeket, embereket, erőket, mindent. Tudjuk mi az? Hát tudom, látom. Ha bemegy egy családba egy ilyen fekete lyuk, és minden körülötte táncol, és minden erőt elszív. És mi az, amikor megtörik az átok, és ugyanabban a lényben, edényben ott van a fény, erő, maga az, a Teremtő Isten. És nem elszív, hanem ad, mert kapja és adja tovább. Hát elindult a szolgálata, evangelizációk, minden. De az első szeretet tüzében, és egyáltalán az magyar, erdélyi, református kultúrában kicsit szokatlan volt, hogy elkezdett látványosan evangélizálni ez a testvér, és kapott egy megbízást, kicsit nyugodjon meg, a Zsilvölgyében, a Retyezátban, román, tömény román lakta területre kihelyezték, ahol valamikor 18. században voltak református gyülekezetek. Azt mondja, hogy van 5 gyülekezetem, ebből 3 templomon nincs fedél. Az egyik toronyból kinől a fa, és a többi. És 3 gyülekezetből egy magyar református testvérünk él. Én is jártam azon a területen, Zsil völgye, ez a bánya terület, nagy szegénység, nyomor, teljes elrománosodott terület. De ott égett a szívében a vágy, hogy úgy menne gyülekezetekbe evangélizálni. De nem nagyon hívták, mert egy furcsa ember lett belőle. És egyszer csak kapott egy hívást evangélizáció szolgálatra. Fölkészült, örült neki. Eljött az indulás reggele, leesett a méteres hó. Nem tud elindulni. Visszament a parókiára. Uram, akadt egy gyülekezet, aki engem meghív, és nem tudok menni. Elkeseredett. És akkor kinézett az ablakon, és meglátott két nagy román mócot, így mondta. Na, már megint valami gond van, kilép a paróki elé, románok, románul megszólítják, Frátre Miklós, jöjjön el hozzánk a vaskapun túl evangelizálni, hirdetni Isten igéjét. Dél-Erdély, vaskapu. Tehát nem elég, hogy a zsírvölgyébe elrománosodott részen él, akkor menjen oda, ahol egy magyar sincs. Beültek a 17-es Dacia-ba, befagyott a Bowden, minden. Azt mondja, csak hogy éppen oda gurultak a kultúrház elé. És várta 300 román. Magyar református. Románok felé szolgál, lábat mosson. Kapja rendesen a fejére a kritikát ma is. Mi történt, testvérek? Megtört az átok. Átokból áldás. Előtte egy depressziós, kiürült, megkötözött ember, utána olyan, aki áldás, például számotokra, mert én ezt most elmondom. És sok száz és sok ezer ember, és most már évek óta járja ezeket a területeket, és teli ortodox templomok, kultúrházak várják, a felesége viszi a szintetizátort, mutatta, lefordított mi evangéliumi énekeinket, az áldott orvos közeleg. Én ezt még románul nem láttam, csak valami medikante ezt tűnt föl, na hát ez lehet az orvos, és a többi. Ugye, mindjárt akarjuk, hogy áldottak legyünk, áldáshordozók és áldás közvetítők. Hogy az Úr ránk nézen, és azt mondja, hogy fiam, folytassuk, de az megszabadított embereknek kell lennünk, és kiáltanunk kell, de nem mi fogjuk lehozni a szabadítást, ami nagy imádkozásainkkal, ahogy hallottuk, hogy lesz ima közösség. Jézusra kell tekinteni, őt kell meghallani, az ő hangját, hogy ő szól hozzád. Ahogyan tegnap este is Isten szent lelke mondta nekem, hogy az én nevem fog téged fölemelni. Nem ti, nem az egyház emelitek föl Jézust, ő fölemeltetett. Nincs nála ragyogóbb név. Mi mindent megtettek és megtesznek, hogy gyalázzák, leköpjék, agyonhallgassák, lejárassák. Micsoda démoni akció sorozat volt az elmúlt években a Da Vinci kódtól kezdve. Hát nem nyugszanak. Hát nem nyugszanak. Hogy bemocskolják az édesanyját, őt, valamit kikelt, megjelent olyan film már, hogy ő homoszexuális volt. Minden gyalázatot, minden rafinére, tudósok fölsorakoznak, kamuznak, előadják, mintha tudományos eredményeik lennének, és hipotézis, hazugság, tudatos biznisz, antikrisztusi erők dolgoznak. Ragyog az ő neve, ragyog az ő neve. Számodra is. Adventben, karácsonyban nincs ragyogóbb név Jézus nevénél. Imádkozzunk. Én azt javaslom, hogy kicsit maradjunk így csendben, és próbáljunk Szentlélek által imádkozni, válaszolni az igére, vagy elmondani az Úrnak, ami van velünk, ami bennünk van, amiből kiáltunk, de leginkább halljuk meg az ő szavát, hogy ő valóban itt van, és valóban ismeri a mi életünket, és teljes szabadítást, szabadulást tud adni bűnből, halálból, ördög hatalmából. maradtál néma, és kijelentetted magadat az idő kezdetén és most is, itt nekünk, ebben a templomban is beszélsz hozzánk, szívünkhöz szólsz. Köszönjük, hogy te vagy Jézus, a szabadító, a gyógyító. Köszönjük, hogy a te nevedben, a te személyedben van a mi gyógyulásunk, és te markaidba metszettél be minket, és a te sebeidben van a mi gyógyulásunk. Köszönjük, hogy a kereszten értünk, miattunk, és helyettünk haltál meg. És köszönjük, Urunk, hogy van bűnbocsánat. Ezért most kérünk is téged teljes szívünkből, bocsásd meg bűneinket. Bocsásd meg mindazt, amit tudatosan vagy tudatlanul vétettünk, a tökéletesség, a teljesség, a szeretet, az Isten magunk ellen, környezetünk ellen. Egyáltalán egész eltékozolt életünket, és kérünk, szabadíts ki minket a sötétség hatalmából. Urunk, adj nekünk teljes gyógyulást, teljes szabadítást, ahogyan te látni akarsz minket, Urunk, és köszönjük, hogy sziklára állítod életünket, és te vagy ez a szikla. Urunk, szeretnénk rajtad élni, te benned elrejtetten. Aki értünk, megnyíltál, rejts el minket, ó, örök kőszál, és dicsőítessék meg szent neved bennünk és általunk. És kérünk, folytasd, Urunk, a velünk való beszédet, beszélgetést az ima közösségben, otthon, vagy éjszaka, amikor nem tudunk aludni. Te szólj hozzánk, te beszélj hozzánk, Urunk. Téged akarunk hallgatni, mert a te szabadban élet van, és gyógyulás, és szabadulás. És hadd mondjuk el együtt a tőled tanult legszentebb imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Köszönjük szépen az ige szolgálatát, és egy gyertyát szeretnék adni köszönetképpen. Az ige hirdetés után kicsit félek, mert be van csomagolva, és attól félek, ha megfogod, meg fog gyulladni. Mert olyan tűz van benned, Isten áldjon meg, őrizze meg benned ezt a tüzet, hogy gyújtsad a szíveket, és ébredjenek szolgálatod által. Köszönjük. Áldás békesség, Istennek dicsőség.